153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Seres Anita, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas fél éven vagy túl. Annyit elárulhatunk, hogy Indiában jártál, Kiskunfél egyházi születésű, Budapesten dolgoztál 10 évig, és hát tulajdonképpen önkéntesnek jelentkeztél Indiába, erről fogunk beszélgetni. Köszöntelek, Anita, szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Anita, hát akkor csapjunk is bele. Azt gondolom, hogy akik téged ismernek, azok meglepődtek, hogy önkéntesnek jelentkeztél Indiába. Ugye úgy tervezted, hogy egy évig, amiből most egy előre fél év lett, majd erről is beszélünk. Kezdjük avval, hogy mit is csináltál te Budapesten.
Budapesten egy ingatlanfejlesztő és üzemeltető cégnél dolgoztam, rögtön egyetem után oda kerültem, ez volt az első cég, ahol dolgoztam, és ott is ragadtam. Majdnem 8 évig dolgoztam ott. Pont ezért is éreztem azt egy idő után, hogy szeretném máshol is kipróbálni magamat. Valamint egy kicsit ki is égtem, és ezért az utóbbi hónapok és igazából egy év alatt felmerült bennem az, hogy új munkát keresek. Viszont nem tudtam, hogy milyen irányba szeretnék mozdulni, ezért abban biztos voltam, hogy nem úgy szeretnék felmondani, hogy egy pénteki nap befejezem az egyik helyen a munkámat, és hétfőn már egy új cégnél kezdek. Hiszen nem akartam ugyanabban a hibába esni, hogy esetleg rossz helyet találok magamnak.
Értem. Mi a végzettséged?
Norvégiában végeztem Business Administration szakon, és itthon kereskedelmi és marketing szakot végeztem.
Ahol, amit elmondtál, az derült ki, vagy az derült ki számomra, hogy úgy nem érezted a helyeden magad, mert mondtad, hogy nem akartál ugyanabba a hibába esni, tehát hogy mindenképpen területet akartál váltani, ha jól értem.
Területet akartam váltani, mindig is irigyeltem azokat az embereket, akiknek már gyerekkorukban van egy álmuk, hogy mik akarnak lenni, nekem ez sajnos elmaradt. Az alatt a 8 év alatt, amíg itt dolgoztam, rájöttem, hogy bizonyos témák közel válnak hozzám, a divat, a szépségipar, egy kicsit kreatívabb munkát akartam, de még nem fogalmazódott meg ez bennem teljesen. Ezért akartam egy kicsit kizökkenni a megszokottból, inspirálódni, pihenni is a 8 év után 1-2 hónapot, mielőtt belevágok bármi újba.
Nagy terhelés alatt voltál tehát, hogy ez azt jelenti, hogy sokat kellett melózni Pesten?
Igen, nagyon sokat dolgoztam. Igazából azt éreztem, hogy nincs is más az életemben, csak a munka. Tehát reggel felkeltem, elmentem dolgozni, és este hazaértem, és hullafáradtam. Igazából csak lefeküdtem aludni. És ezáltal a hétvégén sem voltak olyanok, ezt látták már rajtam a barátaim. Általában fáradt voltam. Igazából kiégtem, mint ahogy az Y-generációra ez manapság már korábban tapasztalható.
Hát én azt gondolom, hogy ez a kiégés jelensége teljesen közismert, nem csak az Y-generációnál, el kell mondjam, az X-generációnál, sőt a korábbi generációknál is jellemző. Igen, és akkor nagyon-nagyon más területre mentél, mert hogy Indiába jelentkeztél önkéntesnek. Hogy találtál erre rá, és miért éppen India?
Hát maga India az nem egy tudatos döntés volt. A bátyámmal nagyon sokat beszélgettünk a felmondásom előtt, hogy mit is kellene csinálnom. És amikor elmondtam neki, hogy nem szeretnék azonnal munkába állni, hanem egy kicsit szeretnék pihenni és kiszakadni Budapestről, akkor neki jutott eszébe ez a hely, ahol ő már korábban járt turistaként, és emlékezett, hogy szoktak ott is önkéntesekkel dolgozni, úgyhogy fel is vettük velük a kapcsolatot. Ami nagyon vicces, hogy pár nappal korábban a beszélgetést megelőzően én kitöltöttem egy több órás személyiségtesztet egy másik szervezetnek, ahol önkéntest kerestek egy évre, és annak a tesznek is az lett az eredménye, hogy India a számomra megfelelő ország. Úgyhogy több jel is arra mutatott, hogy oda kell mennem.
Igen, ezek segítenek, amikor több úgymond jel egy irányba mutat. Na, hát nagyon egzotikus a választás, és milyen önkéntes területre jelentkeztél, és hát érkeztél?
Hát Indiában a déli tartományok közül Keralába utaztam. Nem tudom, hogy ez valakinek mond-e valamit, ez igazából Indiának a Sri Lankához közeli részén fekszik el. Egy 40 ezer fős, hát ott ez kis falunak számító észre került Varkalában. Egy szállodában jelentkeztem önkéntesnek, amit egy hozzám hasonló cipőben járó házas pár kezdett el 2009-ben, felmondtak a munkahelyükön, mert kiégtek, és elindultak egy egyéves világkörüli útra, és ők is rábukkantak erre a kis eldugott helyre Indiában, és annyira megtetszett nekik, hogy ott kezdtek el először csak apartmanházakkal foglalkozni, és később megnyitották ezt a szállodát. Itt dolgoztam kávézó asszisztensként napi 4 órában, amiért cserébe kaptam szállást, étkezéseket és lehetőséget jogázni, szörfözni.
Ez nagyon izgalmas. Úgy tűnik, amiről beszéltünk, hogy valóban nem újszerű, hogy valakinek elege van a taposó malomból, és abszolút mással szeretne foglalkozni. De akkor ez a ház ezek szerint kifejezetten célirányosan mondjuk egy jóga központ volt?
Ez egy jóga és szörf központ. Aki ismeri a szörföt, azt tudja, hogy az egyik legtöbb izmot megmozgató sportról van, szóval ezért nagyon jó kiegészítése a jóga, mivel az lenyújtja az izmokat. És bárki, aki ide jön, az igazából a lelket és a testet is meg tudja mozgatni.
Hú, ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Erről fogunk beszélgetni hamarosan tovább. Maradjanak velünk, hallgatóink, Seres Anitával beszélgetünk, aki Indiából érkezett nem olyan régen, vissza a Kiskunfélegyházára, vagy hát Magyarországra mondjuk így. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Partnerem Seres Anita. Ugye ott tartottunk, hogy mondtad, hogy ez a hely, ahova tulajdonképpen kávéasszisztensként napi 4 órában dolgoztál szállás kaja cserébe. Ott tulajdonképpen szörfözni, illetve jogázni jelentkeztek az emberek. Egy picit mesélj erről a központról. Joga kurzusok voltak, oktatás, vagy szóval mi ennek a helynek a specializációja?
Ez konkrétan egy ilyen családi vállalkozásból kiindult. Szállodának nem nevezném, mert kevés szoba van, igazából 10 szoba van, de szálloda. Viszont maga ez a rész, ahol én éltem, nagyon híres az ajurvédikus központokról, rengeteg jógaoktató központ van, nagyon sok szörfiskola van, és ezáltal nagyon sok turista is van. Nem annyi, mint amit mondjuk Horvátországban látunk a tengerpartokon, tehát van, amikor az ember egyedül úszik az óceánban.
De mégis
nagyon sok nyugat-európaival találkozik ott az ember, és nagyon sokan költöznek is oda, nagyon sokan jönnek ott.
Mondtad, hogy jogászhattál is, illetve szörföztél is, mind a kettőt művelted? Mesélj egy kicsit erről, ezekről az élményeidről.
Sajnos az izom tömegem még nem volt megfelelő ahhoz, hogy profi szörfös legyek, de azt is űztem, mert maga, amikor a deszkán fekk az ember és evez, az is nagyon jó testmozgás hajnalban az óceánon. Valamint volt egy bokasérülésem pár hónappal az indiai utazásom előtt, és ezért eléggé féltem, hogy az ne sérüljön meg. Viszont eljött majdnem minden reggel úsztam az óceánban. A jogát azt pedig majdnem minden nap. Nagyon sokan azt mondják a jogáról, hogy az elején unalmas, és nem igazán értik, hogy mi a lényeg, és én is így voltam vele. De egy idő után rájön az ember a pozitív hatásaira, és érzi a saját testén is, és a lelkén is.
Tulajdonképpen te a jogával ott találkoztál először Indiában, ha jól gondolom.
Hát egyetlen egyszer mentem el Budapesten egy joga stúdióba, de mivel nem nagyon vannak kezdő órák, ugye mindenkit vegyítenek Pesten, természetesen mehetsz kezdőként is, de egy kicsit olyan kívülállónak éreztem magam. És ott kint viszont vannak kezdő órák is, és ezért jobb volt nulláról beletanulni.
Na mesélj egy kicsit. Ugye többször említetted, hogy ez egy utazás és gyakorlás belül és kívül. Meddig jutottál, milyen tapasztalataid vannak a jogával kapcsolatban?
Hát a meditációt azt nagyon sokáig kell gyakorolni szerintem, hogy az ember pozitív hatásait érezze. Én ezt még itthon is, mióta hazatértem, és minden reggel csinálom. Az biztos, hogy sokkal türelmesebb vagyok mindenkivel szemben, és saját magammal szemben is. Nyugodtabb vagyok, és sokan azt mondják, hogy ez az arcomra is van írva, tehát nem ugyanazt a stresszes valakit látják, aki elment, hanem egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb embert, és pont ez volt a cél, hogy egy kicsit visszatérjek önmagamhoz, és ez sikerült is elérni.
Hát igen, meg is előztünk már néhány kérdést, ugye, hogy miben változtál, de ezt nagyon-nagyon jó hallani. Maradjanak velünk, hallgatóink, Seres Anitával beszélgetünk tovább, aki Indiából érkezett.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést. Mennyi idő volt, mire beletanultál, hogy így mondjam? És mennyi ideig tart a meditáció vagy jóga? Tehát, hogy mennyire napi rutinná vált?
Hát én körülbelül egy órát foglalkozok vele minden reggel. Ebben mondjuk 40 perc az, ami jóga és nyújtás, és mondjuk 20 perc a meditáció. Az biztos, maga a testem is megerősödött. Például a tartásom javult, a derekam nem fáj, a csípőm nem fáj. A futásaim után sokkal profiban tudom lenyújtani bizonyos testrészeimet. De ezzel szemben, ami pedig lelki, hogy nem úgy kezdem a napomat, hogy bekapcsolom a tévét, hozzányúlok a telefonhoz, stb., hanem egy másik rutin alakult ki az emberben, ami szerintem sokkal pozitívabb.
Ezt nagyon jó hallani, mert én azt gondolom azért is 153 lélekmód a magazinom címe, mert a lélekből indul ki minden, és valahogy annyi sok mindenre fordítunk időt, úgymond fölöslegesen, és a lelkünkre a legmélyebb és a legfontosabb üzeneteinknek a előkészítés, meghallására pedig nem fordítunk időt, egy nekem itt az jön ebből, hogy egy kicsit beszélgetsz magaddal, vagy engeded, hogy megszólaljanak a mélyebb üzenetek.
Ez így van. Főleg azok után, hogy a kinti lét teljesen más volt ahhoz képest, amihez Budapesten szoktam. Ugye volt egy jó munkahelyem, egyedül laktam, kocsival jártam dolgozni, tehát kialakult egy nagyon kényelmes életvitel. Ez mellett a túlfogyasztás és az impulzus vásárlás rabja is voltam, mivel ugye egy bevásárlóközpontban dolgoztam.
Igen. Shoppingmánia.
Igen. Ehhez képest kiérve Indiában megtapasztaltam egy olyan életet, ami sokkal szerényebb. Nem mindig volt áram, nem mindig volt víz, hozzá kellett szoknom, hogy hideg vízben fürdök, hogy hideg vízzel mosok hajat, hogy nincsen automata mosógép, és saját magamnak kézzel, vagy forgódobos mosógéppel kell mosni, amire a szüleim még talán emlékeznek, de az én korosztályom nem feltétlenül, és hát az is felér egy kiadós testedzéssel.
Az biztos, öreg anyáink nem véletlen voltak olyan izmosak.
Igen, igen, igen. Vagy például, hogy amikor heves esőzés volt, akkor nem volt áram, de nem a wifi könyörgött az ember, hanem hogy a ventilátor visszajöjjön.
Hány fok volt?
Hát ilyen 30 és 40 között váltakozott, de ez a nagyon párás meleg.
Hogy bírtad? Mert azért, amit elmondtál, most olyan teljesen nyugodtan, mint egy epikusan elmesélted mindezt, de hogy ugye nyilván vártál a változásra, azért is mentél, de azért ez sokkoló lehet egy kényelmes élethez szokott embernek, hogy nincs ára, kézzel kell mosni, magas a páratartalom, rohadt meleg van.
Az első egy-két hét az nagyon nehéz volt. Mi mindenen ki tudtam borulni, a kóborkutyák az utcán, hogy bejönnek a gekkók a szobámba, tehát minden ilyenre először ugrottam, de ahogy szépen lassan nyugodtam le, ugye ezek a dolgok is megszokottá váltak, és nem kaptam fel rajta a vizet, és nem voltak kirohanásaim egy idő után.
Nem gondoltad úgy, hogy összepakolok, és ennyi volt, visszamegyek?
Nem, mindent örömmel fogadtam, ami új. Ami az egyik legnehezebb volt, és sokan meglepődnek, de ahol a házunk volt, az három hindu templom szomszédságában volt, ezért az úgynevezett ilyen templomfesztiválok alkalmával, mondjuk 7-8 napon keresztül éjjel-nappal az utcákon felszerelt hangszórókból üvöltött a zenés imádság, éjjel is. Tehát amikor egy pár nap ilyen félálomban alvás után, ehhez is hozzá tud szokni az ember, és én simán elaludtam rá.
Nagyon-nagyon izgalmas ez az egész, és többször említetted, hogy a reggeleket úgy kezdted, hogy úsztál az óceánban. Erről mesélj, mert annyira izgalmasan hangzik.
Hát bárki, aki Indiába megy, mindenképpen egyberészes fürdőruhát vigyen, mert hogy akkor a hullámok vannak, hogy a bikini nem feltétlenül marad az emberen. Ezt tanácsolom. Mivel nagyon nagyok a hullámok, és épp ezért jó szörfözni, és ezért az első 10 perc, amíg az ember túlverekszi magát a hullámokon, az egy kisebb, hát igen, az is testedzés. Viszont gyönyörű az óceán, nagyon sokszor reggel ilyen 6 körül, mielőtt kelt fel a nap, még delfineket is láttam, vagy velük úsztunk, vagy velük szörfeztünk, és egyszerűen gyönyörű, ahogy kel fel a nap az óceán mögül.
Hát akkor megkaptad, amire vágytál, mert hogy nagyon-nagyon más, és hát ezek szerint sikerült kizökkentenie téged abból, amiből éppen, hogy kilépni akartál. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Seres Anitával beszélgetünk tovább Indiáról, az ott töltött fél évéről és az ott szerzett élményeiről, tapasztalatairól. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést, elképesztően izgalmas. Mindaz, amiről Seres Anita beszélt nekünk eddig, hiszen Budapesten dolgozott 8 évig, majd gondolt egyet, és önkéntesnek jelentkezett Indiába, és hát egy csomó gyönyörű és nagyon-nagyon különleges élményt osztottál meg velünk. Mindenképpen sikerült felráznia, úgy tűnik téged. Mennyi idő volt az, amire úgy érezted, hogy na erre vágytam, ezt akartam, most már aztán olyan jó, vagy egyensúlyban vagyok?
Hát van időm magamra, van időm olvasni, nagyon, nagyon keveset olvastam, ami alatt dolgoztam, és ott kint azért ezt sikerült bepótolnom. Rengeteg olyan emberrel találkoztam kint, akik hasonló cipőben jártak, akik felmondás előtt voltak, vagy felmondás után, vagy új munkahely előtt, vagy kiégtek. Ami jó érzéssel töltötte, hiszen rájöttem, hogy nem csak egyedül vagyok 29 évesen a világban, aki nem tudja, hogy mit akar az életétől. Nagyon sok olyan utazóval találkoztam, akik egyedül járják a világot, nyitottak mindenre, és liberálisak, és bármiről el lehetett velük beszélgetni, és ezek az akár idegenekkel való beszélgetések is lépésről lépésre kicsit rendbe tettek engem is.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy kikkel találkoztál, mesélj akár a helybeliekről, hogy milyenek az indiaiak, illetve ez a nyitottság nagyon tetszik nekem, szerintem itt Magyarországon mi nagyon zártak vagyunk általában. Nyilván a fiatalok nem annyira, de hogy az összes többi generáció, keveset utazunk, keveset tartunk kapcsolatot külföldön, tehát hogy kicsit zártak vagyunk. Ez a nyitottság, ez nagyon hiányzik, amiben neked most úgy tűnik részed volt.
Ez így van, én is gondolom, hogy Magyarországon ez hiányzik, illetve nem sok ember ilyen. A legérdekesebb személy, akivel kint találkoztam, hogy majdnem hát 70-hez közeli német hölgy volt, aki 40 éve járja a világot riporterként, és dokumentumfilmeket készít, és pont ezért volt éppen Indiában is. Nem ott lakott a szállodában, de a kávézóba visszaért hozzám beszélgetni, és pár napnyi beszélgetés után sokkal jobban belém látott, mint bárki az elmúlt hónapokban, és olyan helyi beszédeket tartott, amiket néha napján is ismételgetek magamnak.
Na, mesélj esetleg, ami megosztható, és talán nekünk is tanítás.
Szerintem, ami a legfontosabb volt, hogy azt mondta, hogy kicsit jobban kellene önmagamban hinnem, hiszen bármilyen célt el tudnék érni, hogyha el is hinném magamról, és ebben teljesen igaza van. Dolgoznom kell az önbizalmamon, dolgoznom kell azon, hogy higgyek saját magamban, és hogy meg tudok valósítani bármilyen célt.
Mesélj még, hogy kikkel találkoztál. Megosztottál velem 10-15 képet, mikor készültünk a beszélgetésre, és elképesztően izgalmas fazonok körében vagy lefotózva.
Hát a helyiek, nagyon nehéz magáról, az indiaiakról beszélni általánosságban. Nem tudom, hogy mindenki tudja, de 1,3 milliárdan laknak Indiában, ami igazából az egész föld lakosságának az 1/7 nagyjából. Tehát egy felfoghatatlan számok, és 29 tartománynak különböző vallással, kultúrával, ételekkel, hagyományokkal rendelkeznek, szóval igazából azt is lehet mondani, hogy ha az egyik tartományból az ember átutazik a másikba, akkor egy másik országot látogat. Ezért is nagyon nehéz általánosságban az indiaiakról beszélgetni, valamint én azt gondolom, hogy Dél-India kicsit ilyen bemelegítés. Itt nem laknak annyian, 90% az embereknek írástudó, ami elég nagy százalék a többi tartományhoz képest, rengetegen beszélnek angolul, nem olyan nagy a népsűrűség, nem élnek mély szegénységben, mint mondjuk északon. Ezért én csak pozitív dolgokat tudok Dél-Indiáról mondani, nagyon kedvesek az emberek, önzetlenek, a turistákkal szemben is teljesen pozitív a hozzáállásuk. Ami esetleg egy kicsit idegesítő lehet nyugat-európaiként, bár én Budapesten hozzászoktam, hogy az indiai emberek bámulnak, és nem érzik ezt rossz dolognak, de bámulnak, igen. De még ha rájuk szólsz is, folytatja. A másik, ami ilyen, ezt sem tudom, hogy inkább jó vagy rossz szokás, de ami a szívükön, az a szájukon, akkor is, hogyha bele se gondolnak, hogy ez esetleg rosszul esett valakinek. Ők ezt gondolják, és ezt ki is mondják.
Fene tudja, ez talán inkább jó. Nekem a Shrek jut eszembe, mindig azt szoktam mondani arra a színbe, hogy jobb kint, mint bent. Tehát szerintem sokat szenvedünk. Én azt érzem az európai, főként magyar kultúrában abban, hogy nem mondunk ki dolgokat, pedig ha kimondjuk, akkor lehet, hogy könnyebben elbánunk vele, vagy feldolgozzuk, vagy megoldjuk.
Ez így van, én sem szeretek semmit a szőnyeg alá söpörni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert ahogy készültünk, mondtad, hogy a Dél-Indián kívül északon is jártál, és ugye éppen kapcsolódban az, amit elmondtál, India nagyon nagy, és teljesen mások a különböző részek. Egy kicsit erről foglak firtatni. Maradjanak velünk hallgatóink, Seres Anitával beszélgetünk, Indiában töltött önkéntes fél évéről. Maradjanak velünk, hamarosan zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Partnerem Seres Anita, aki Indiában töltött önkéntesként fél évet. Mondtad, hogy utaztál is, ugye Dél-Indiában volt a szálloda, ahol dolgoztál önkéntesként. Merre jártál, merre utaztál?
Februárban sikerült megszervezni egy észak-indiai utat. Nem voltam mindenhol, ahol el szerettem volna jutni, de három helyre mentünk. Az első Jaipur volt, ami a gyönyörű palotáiról és a képzőművészetéről híres. Ezután sikerült eljutnunk Agrába, ahol a Taj Mahal található, amit reggel 5-kor felkelve, napfelkeltekor sikerült meglesnünk. És itt szeretném elmondani, hogy attól függetlenül, hogy egy nagyon lepukkant faluban található maga az épület, és nagyon sok helyen jártam már a világban, szerintem ez az a turisztikai látványosság, ami sokkal szebb élőben, mint képeken.
Hú, pedig képen is gyönyörű.
Képen is gyönyörű, és hát én körülbelül ilyen 2,5-3 órát töltöttem el mellette, sétálva össze-vissza, de nagyon, nagyon gyönyörű maga az épület.
Jól tudom, ezt szerelmének építette az uralkodó, ugye?
Igen. És ezek után pedig egy 14 órás éjszakai busszal, amit soha életemben még egyszer nem szeretnék átélni, jutottam el Varanasiba, ami a hinduk szent városa, a Ganges partján, és a hindu halott égetési szertartásokról híres, ugyanis abban hisznek, hogy akit ott szórnak, akinek a hambait ott szórják a Gangesbe, annak nem fog újjászületni a lelke.
Értem. Ugye a hindu vallásban pont ez, amit szeretnének elérni, hogy ne kelljen újból és újból újjászületni. Mennyi ideig tartott ez az utazás?
Hát nagyjából 10 napos volt, de én úgy gondolom, hogy így egy etapban ez így tökéletesen elég volt, pont azért, amit említettem is, hogy Dél-India bemelegíteni nagyon jó, de északon Dél-India után is felfoghatatlan volt a népsűrűség, a szegénység.
Megriadtál? Riasztó volt?
Nekem nagyon frusztráló volt. Tehát rájöttem arra is, hogy nem hiába meditálnak az emberek Indiában, mert hogy azt éreztem egy idő után, hogy zúg a fejem, hogy folyamatosan ennyi ember van körülöttem, a hangok, a látvány, megtapasztalni ezt a mérhetetlen szegénységet. Ez nagyon megterhelő volt.
Hát igen, tulajdonképpen a meditáció ez egy nagyon nagyszerű dolog. Egy kicsit csendet tud az ember saját magában teremteni. Lassan vége felé járunk a riportnak. Miért jöttél haza?
Hát igazából a koronavírus miatt. India is lezárta a légteret március 22-én, és az előtti napra még sikerült foglalnom egy repjegyet. Igazából májustól szeptemberig ezen a területen monszun időszakon, és monszun idő alatt nem igazán szerettem volna ott ragadni.
A monszunt, azt hogy képzeljük el?
Hát elképzelhetetlen. Én igazából már csak a végéből tapasztaltam meg egy kicsit, mivel szeptember végén van vége, és én ugye pont szeptember végén érkeztem meg, de azért még volt egy-két nap, amikor esett. Hát igazából elképzelhetetlenül csak ömlik az eső, és nem mindig van áram, folyik az utcákon a víz. Ezen a területen 2 éve nagy áradás is volt, tehát annyi eső esett. Nem képes senkinek. Igazából dolgozni sem nagyon tudnak az emberek. Úgyhogy ezen a területen szezonális munkákat dolgoznak a nem monszun időszakban. És hát utána szeptemberben igazából próbálnak mindent helyreállítani, amit tönkre tesz az eső.
Tehát ha jól értem, akkor fél évig esik az eső. Azért ez kemény lehet elviselni. Muszáj meditálniuk ismét, csak megállapíthatjuk.
Ja. Sötét van, és esik az eső. És ráadásul párás meleg is van mellette, szóval elég érzetes.
Mi volt az, amiben változtál? Hogy érzed? Mi az, amit magaddal hoztál?
Hát, amit már említettem, az egyik az, hogy sokkal türelmesebb és nyugodtabb vagyok. Magammal szemben is, barátaimmal szemben is, családommal szemben is. Ami viszont szerintem nagyon meghatároz most, és amiért én is veszekszek saját magammal egy kicsit, az, hogy megtapasztaltam egy olyan életet, ahol sokkal kevesebb fizetésből, sokkal kevesebb luxussal megtapasztaltam azt, hogy szerényebben is tudok egy sokkal boldogabb kiegyensúlyozottabb életet élni, és ez az, amiből nem nagyon szeretnék itthon engedni, nem szeretnék visszatérni a rossz beidegződésekhez, a pénzhajhászásához és a stresszes élethez. Szeretném tartani a lelki békémet.
Ez nagyon-nagyon jó végszó. Én azt gondolom, hogy ez akár üzenet is lehetne mindannyiunknak, mert kevesen olyan bátrak, mint te, hogy lépnek egyet, és ebből a mókus kerékből kilépnek, mert azért ehhez bátorság kell. Ugyanakkor mindez, amit megtapasztaltál, ez milyen igaz, hogy nem a pénz határozza meg az embert, hanem sokkal mélyebben és sokkal gazdagabbak vagyunk, mint gondolnánk, csak ehhez időt kell biztosítani magunknak. Visszamégye!
Nagyon szeretnék visszamenni, nem tudom, hogy milyen időtávra, de rengeteg olyan terület van még, amit szeretnék én is megnézni, egyéb tartományokat. Meglátjuk. Nem tudom, hogy a turizmus hogyan alakul az elkövetkezendő fél évben. Én nagyon remélem, hogy visszáll a régi kerékvágásba.
Hát én azt gondolom, hogy szeptemberre, a monszun végére, azért ebben bízunk, hogy így lesz, és reménykedünk.
Én is reménykedem.
Anita, nagyon köszönöm mindezt, amit elmondtál. Azt gondolom, hogy egy fantasztikus úton jártál, kívül és belül, ahogy fogalmaztál, és magaddal hoztad annak sok-sok pozitívumát. Reméljük, hogy megfertőztél sokunkat, akik hallgatták ezt a riportot ebben az értékváltásban, ami tulajdonképpen bekövetkezett benned is. Reméljük, hogy bennünk is bekövetkezik, ha éppen nem is Indiában.
Én is nagyon remélem, és nagyon köszönöm a meghívást.
Seres Anitával beszélgettünk, aki Dél-Indiából érkezett vissza Magyarországra. Köszönjük, hogy bennünk tartottál, és megosztottad ezeket az élményeket, és minden jót kívánunk neked.
Köszönöm.